Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 37. Zsoltárunkat, a 37. Zsoltár első versét. Ne bosszankodjál a gonosztevőkre, midőn őnékik jól vagyon dolgok. Foglaljunk helyet, testvéreim, és dicsérjük tovább az Urat a 488. énekünknek éneklésével. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Mind a négy versével énekeljük el ezt a dicséretünket. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Drága testvéreim, Isten igéjét Lukács evangéliumának 15. részéből olvassuk. Lukács evangéliumának 15. részében a 11. verstől így szól hozzánk Isten igéje. Mondta pedig Jézus, egy embernek vala két fia, és mond az ifjabbik az ő atyának, atyám, add ki a vagyomból rám eső részt, és az megoszták köztük a vagyont. Nem sok nap múlva azután a kisebbik fiú, összeszedvén mindenét, messze vidékre költözék, és ott eltékozlá vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. Minek utána pedig mindent elköltött, támad a nagy éhség azon a vidéken, és ő kezdett szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődik annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldi őt a mezeire disznókat legeltetni. És kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki nem állt vala néki. Mikor azért magába szállt, mondta, az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok imár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam, tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És felkelvén elment az ő atyához, mikor pedig még távol volt, meglátá őt az ő atya, és megesék rajta a szíve, és odafutván a nyakába esék, és megcsókolgatá őt, és mondanék ki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok felreját, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira, és előhozván a hízott tulkot vágjátok le, és együnk, és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott. Kezdének azért vigadni. Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn vala, és mikor hazajövén közelgett a házhoz, hallá a zenét és a táncot, és előszólítván egyet a szolgák közül, megtudakozzá, mi dolog az. Azt pedig mondanék ki, a te öcséd jött meg, és atyád levágatta a hízott tulkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Erre ő megharagúvék, és nem akart bemenni. Az ő atya annak okáért kimenvén kérlelte őt, ő pedig felelvén mondta atyának, íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok neked, és soha parancsolatodat át nem hágtam, és nekem soha nem adtál egy kecske fiat, hogy az én barátaimmal vigadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad neki a hízott tulkot. Azt pedig mondanék ki, fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, és elveszett és megtaláltatott. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát szívünkben. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, bejöttünk a te templomodba, hogy meghallgassuk a te drága igédnek üzenetét. Kérünk téged arra, hogy szólj hozzánk, és áld meg a szívünket felülről jövő információkkal, tőled jövő üzenettel. Segíts bennünket, hogy szavadat ne hitetlen szívvel fogadjuk, ahogy tudjuk, hanem engedelmes szívvel, ahogy nem tudjuk. Segíts és szent lelked által adj nekünk igaz hitet, és add, hogy azzal tudjuk befogadni a szívünkbe, életünkbe a te drága beszédeidet. Köszönjük, hogy így válik áldásunkra, így válik örömünkre, így válunk másoknak az örömére és áldására, mi magunk is. Kérünk téged arra, hogy szólíts meg minket, Urunk. Vágyunk a te igéd után, mint hogy vágyik a szarvas a hűs forrás vízre. Szomjazunk téged, mint ahogy a kiaszott földek szomjazzák az esőt. Vágyódunk utánad, Urunk, a te szavad, a te igéd után. Kérünk, ne hagyd szomjúhozni a mi lelkünket, szívünket. Köszönjük néked, hogy ma együtt lehetünk, és így tekinthetünk tereád. Köszönjük néked, hogy várhatunk téged. Légy áldott, hogy nem hiába történik ez ma sem. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve, az 512. énekünk 5. versét énekeljük, szólj, szólj én Istenem, szól hangodból a jóság. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét Máté evangéliumának 13. részéből a 44. versből. Máté evangéliumának 13. részében a 44. vers így szól hozzánk. Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet megtalálván az ember elrejti azt, és afelett való örömében elmegy, és eladván mindenét, amilye van, megveszi azt a szántóföldet. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, az eddigiekben megérthettük, hogy az ember erősen vágyódik a boldogságra, az azzal együtt járó örömre, belső lelki békességre. Megértettük azt is, hogy ezt az igazi boldogságot az ember egyedül a Szent Háromság Istenben találhatja meg, aki a maga szuverén valóságában örökké és végtelenül boldog személy, és így boldoggá is tudja tenni a hozzá forduló embereket, és nem is csak tudja boldoggá tenni, hanem akarja is boldoggá tenni. Ennek bizonyíték, hogy elküldte Jézust, akinek áldozatáért kegyelmesen fordul a hozzá térőkhöz, és közösséget vállal velük. Mindezt azonban, testvérek, nem elég tudni ahhoz, hogy valaki boldog emberré, örvendező keresztjénné legyen. Ahhoz, hogy valaki boldog, örvendező keresztjénné legyen, ahhoz személyes hittel oda kell fordulnia az evangéliumban megszólaló Istenhez. Ezt a személyes hívő odafordulást megtérésnek, vagy hitre jutásnak nevezzük. Nagyon fontos a megtérésről és a hitre jutásról, testvéreim, beszélnünk a mai napon. A Biblia is beszél róla egész egyértelműen és világosan, és ezért nekünk is beszélni kell róla. Mert hogy ez a boldog és örvendező keresztény életnek a nyitánya, az életünk egy új szakasza kezdődik a megtéréssel, vagy hitre jutással. Nem elég tudni, hogy ott van Isten, aki boldog, és aki vár minket, Jézusért kitárt karokkal, kész megbocsátani nekünk, és kész visszafogadni. Mert ezt a tékozló fiú is tudta ott a disznóvájú mellett, hogy az apja milyen, hanem egy napon föl kellett neki kerekedni, és vissza kellett menni. És nekünk is ugyanúgy egy napon föl kell kerekedni, és vissza kell térni, meg kell térni az élő Istenhez, különben semmire nem megyünk azzal, hogy ő boldog Isten, és kitárt karokkal vár bennünket, Krisztus áldozatáért. Föl kell kerekednünk, meg kell térnünk hozzá, vissza kell térnünk hozzá. Ki kell mondanunk, testvérek, azt, hogy nagyon sok magát kereszténynek nevező ember, vagy magát kereszténynek tartó ember, mivel nem ment át a megtérésen, nincs közössége Istennel, és ezért nem is boldog. Lehet, hogy vannak örömei hébe-hóba, de akkor se Isten miatt vidám, hanem valami külső földi esemény dolog miatt. Abban a közösségben, legyen az akár egy család, mi családunk, vagy a gyülekezetünk, ahol meg nem tért emberek vannak együtt, vagyis mélyen boldogtalan emberek, és csak a földi valóságoknak örvendeni tudó emberek, abban a közösségben ismétlem nem érződik semmi a valódi boldogságból és a valódi örömből. Ez magyarázza azt, testvéreim, hogy sok családban is, magukat keresztényeknek mondják, de sok gyülekezetben is, mindegy, hogy református vagy milyen. Egyszerűen, ha meg nem tért emberek, ha Istennel közösségre nem lépő emberek vannak ott jelen, akkor, testvérek, az a közösség nem lesz egyszerűen boldog közösség. Nem lesz örvendező közösség. Egy rideg, egy hideg, atmoszférájú, egy komor, egy sötét, légkörű társaság lesz az. Néha ott rötyörésznek egyes vicceken, vagy egyes poénokon, de ez nem erről van szó. A boldogtalan emberek nem tudnak boldog közösséget alkotni. És miért boldogtalanok az emberek? Mert nem tértek meg a boldog Istenhez. Csak tudnak az Istenről, hogy ő boldog és kitárt karokkal vár minket. Mert jó atya, irgalmas atya, de nem térünk hozzá, hanem itt maradunk. A nélküle való életben, a tőle távoli életben. Nem határozzuk el magunkat, hogy visszatérünk. Testvérek, jó abban a családban, családi közösségben, vagy abban a nagyobb közösségben, mondjuk egy gyülekezetben, ahol viszont megtért emberek vannak, mert a megtért emberek visszatért emberek az Istenhez, és Istennel boldog emberek, örvendező emberek, és ez ugyancsak érződik a légkörön, az atmoszférán, akár a családnak az atmoszféráján, akár a gyülekezet atmoszféráján. Nem kell erőlködni, hogy érződjék a boldogság, az öröm légköre, mert érződni fog. Mert egyszerűen az emberek, akik alkotják azt a közösséget, szülők, gyerekek, vagy akár milyen emberek, akik összejövünk ebbe a gyülekezetbe, és ha az Úrral boldog, ha általa boldoggá tett emberek vagyunk, boldogságunkat kisugározzuk egyszerűen. Megjelenik valahogy a szavunkba, a cselekedeteinkbe, az egymáshoz való odafordulásunkba, és valahogy a boldogságnak az illata valahogy úgy belengi a közösséget. Ahogy egy rózsa ide lett téve, ugye most nem érzik a testvérek, de ha sok rózsa lenne itt, ő neki nem kell arra törekedni, hogy az illata áradjon. Ő belőle árad az illat, a jó illat. Ha boldog emberek vagyunk, mert megtértünk, visszatértünk az Úrhoz, akkor ez egyszerűen ott lesz közöttünk a boldogságnak a légköre, atmoszférája. Most egy nagyon fontos kérdés körül járunk, testvéreim, a körül a kérdés körül, hogy te megtértél-e tulajdonképpen. Megtért ember vagy-e? És itt vagyunk az első kérdésünknél, amit ezzel kapcsolatban kicsit szeretnék nagyító alá tenni, hogy tudnélik, miben is áll a megtérés. Mi az a megtérés? A megtérés, testvérek, vagy visszatérés Istenhez nem az, aminek sokan hiszik. A megtérés nem az, hogy egy ideig van vallás nélkül éltem, de most elkezdek ilyen vallásos életet élni. Például eddig nem jártam templomba, de most elkezdek templomba járni. Eddig nem olvastam a Bibliát, most elkezdem a Bibliát olvasgatni. Eddig nem imádkoztam, de most úgy elkezdek néha, különösen ha baj van, úgy fölfohászkodok. Most akkor ezek szerint én megtért ember vagyok. Mert eddig nem voltam vallásos, és most elkezdtem így vallásoskodni. Régebben a 10 parancsolattal nem törődtem, de most úgy döntöttem, hogy elkezdek a 10 parancsolat szerint élni. Eddig nem éltem az egyház előírásai szerint, de mostantól úgy döntöttem, hogy az egyház előírásai szerint fogok élni. Mert valami úgy meghatott. Úgy néztem a tájat, valami szép tájat, és úgy meghatottam. És arra gondoltam, hogy én mostantól már majd az Istennel fogok élni. Vagy elmentem egy templomba, és ott úgy meghatott a beszéd. Úgy elérzékenyültem. És akkor úgy gondoltam, hogy mostantól Isten lesz a mindenem. És akkor most úgy elkezd. Én megtértem. Van, aki azt gondolja, testvérek, hogy vannak ilyen lépések, amiket ha végigcsinál, van 5-6-8-10 lépés, amit ha végigcsinált, akkor ő megtért. Mert valaki azt mondta neki, hogy az a megtéréskor ezt kell csinálnod, hát csináld végig, és akkor te megtért vagy. Én végigcsináltam, hát megtértem. Testvérek, ne csapjátok be magatokat ilyen nagyon tetszetősnek látszó, csak éppen nem biblikus elméletekkel. Ne csapjátok be magatokat. Nincs nagyobb önbecsapás, mint az ember azt hiszi magáról, hogy ő megtért, és közben nem tért meg. Egyébként az ember maga is valahol a lelke mélyén tudja ezt, hogy igazán nem tért meg, még ha mondja is, ugyanis nem boldog. Nem tud boldog lenni igazán Istenben. Nem boldog ember, hanem árasztja magából a boldogtalanságot. Az örömtelenséget. Az igazi megtérés, testvérek, az, amikor egy ember felismeri, hogy az eddigi életemet Isten nélkül, sőt, Isten ellen éltem. És most ezt befejezem, és egyszerűen szólva visszatérek Istenhez, nem az egyházhoz, meg a Bibliához, meg nem tudom én mihez. Visszatérek Istenhez. Nem formálisan térek vissza Istenhez, hanem a szívembe térek vissza Istenhez. A tékozló fiú testvérek először ott a disznóvájú mellett döbbent rá, hogy ő a legnagyobb gonoszságot nem akkor művelt, amikor elszórta az apjától örökölt vagyont, hanem akkor, amikor otthagyta az apját. Ez volt a legnagyobb bolond lépés az életében. És elhatározza ott a szívében, a lelkében, mondja, magába szállt. Magába szállt. Elhatározta, hogy visszatér az apjához. Elmegyek az én atyámhoz. Ez a megtérés, testvérek, amikor aztán föláll, és amit a szívébe elhatározott, utána kivitelezi a gyakorlatba, és visszamegy az atyai házhoz, az atyához tulajdonképpen. A megtérés az, amikor az ember befejezi az Isten nélkül is, őt Isten ellen való életet, és visszatér Istenhez, hogy vele kezdjen egy új életet. Ez egy alapvető változás az ember lelkébe, testvérek. Nem formális dolgokban áll ez a fordulat. Nem az, amit felsoroltam, hogy most elmegyek a templomba, most olvasok egy kis Bibliát, most ha baj van, imádkozok. Nem ez. Hanem az, hogy az ember a szívébe az Istenhez tér. És majd ezért fog elmenni a templomba, meg ezért olvas Bibliát, meg ezért imádkozik. De az, hogy befejezem az istentelen, Isten ellenes életemet, és elkezdek az Úrra figyelve vele egy egészen új életszakaszt. Ez egy olyan gyökeres, így is lehetne mondani, hogy irányító központ változás. Mert eddig az én életem központjában én voltam, és most az atyámat, az én Istenemet, az én Uramat teszem oda, hogy ő legyen az én vezetőm, irányítóm. Ez az irányító központ változás, testvérek, ez nem az Isten háta mögött megy végbe. Ez nem úgy megy végbe, hogy az ember ezt nem is tudja. Hogy ne tudná? A tékozlófi is tudta, hogy mi történik. Hát nagyon is tudatosan ment végig ezeken a dolgokon. Nem úgy van, hogy én hip-hop egyszer csak megtértem, de magam sem tudom, hogy tértem vissza Istenhez. De egyszer csak azon kapom magam, hogy én megtértem. Nem, testvérek, az ember tudatosan megy végig ezen a dolgon. Nem az Isten háta mögött, hanem ráadásul az Istennel megbeszélve ezt a dolgot. Mint hogy a tékozló fiú is megbeszélte az atyával. Hogy akkor, atyám, hogy is volt ez? Hogy itt hagytalak, eltékozoltam mindent, amit tőled kaptam, és most jövök vissza üres kézzel a rongyaimba. Nem csak ott a disznóvájú mellett gondolkozom el erről, hanem ezt neked is elmondom. Nem csak úgy hazason fordálok, azt a hátsó kapun bejövök, azt mondom, most egyszer csak itthon vagyok. Jaj, de érdekes, hirtelen itthon lettem. Apám, ugye itthon volnék már egy ideje? Nem. Oda megy az atyához, mert vele kell ezt rendezni. Nem lehet a háta mögött megtérni. Az Istenhez nem lehet a háta mögött megtérni. Úgy óvatosan, úgy besurranni valahogy az úrházába. Hanem azt vele meg kell beszélnünk. Ráadásul ez a központváltozás, testvérek, ez egy életre szóló dolog. Nem úgy van, hogy az ember fogja magát, hogy na most kicsit megtérek, azt megint elmegyek otthonról. Megint elhagyom az atyámat, amikor egy kicsit összeszedtem magamat. Mert megy nekem egyedül is az élet. Aztán megint megtérek, azt megint elmegyek, megint megtérek. Ez folyamatosan úgy mond, hol megtért állapotban vagyok, hol meg nem tért állapotban. Nem így van, testvérek. Aki visszatér Istenhez, az életre szólóan, sőt, örök életre szólóan visszatér az Istenhez. Mint az ő életének az Urához. Nem formálisan, nem egyenlő, testvérek, az, hogy az ember elmegy a templomba, imádkozik, ezt csinál, azt csinál. Nem egyenlő azzal, hogy a szíve megtért. Ezeket a dolgokat csinálhatjuk megtéretlen szívvel is. Csinálhatjuk megtért szívvel is. Az az igazi. Amikor valakinek a szíve az Úré lett újra, és akkor adakozik, és akkor imádkozik, és akkor megy a közösségbe, és akkor szolgál, és akkor követi a 10 parancsolatot, az más, mint hogy a csak az Isten nem köl, mert én a magam Istene vagyok tulajdonképpen, de azért vallásoskodok. Nem ez a megtérés. A megtérés a szív megtérése Istenhez. Az Isten és az én viszonyomba történik egy mély, egy gyökeres változás. A világos határvonal van, hogy voltam egykor ilyen, és most lettem ilyen. Egyszer Isten nélküli, istentelen életet éltem, most már istenes életet élek, vele élek együtt. Testvérek, ne elégedjetek meg azzal, hogy vallásos dolgokat csináltok. Arra akarlak inteni benneteket, ne elégedjetek meg ezzel, mert ez semmire nem jó. A Jézus korabeli farizeusok, írástudók minden vallási előírásnak halál pontosan eleget tettek, és Jézus azt mondta nekik, nekik is meg kell térniük. Mert még mindig ezzel az egész vallásos teljesítményükkel a pokolba vannak. A disznóvájú mellett vannak, az Isten nélküliségbe vannak. Térjenek meg az Úrhoz. A szívüket adják az Úrnak, ne ilyen formális dolgokkal szórakoztassák Istent. Testvérek, a szívünket akarja az Úr. A szívünket, nem a vallási szokásainkat. Hogyha a szokásainkat azért csináljuk, mert a szívünk az övé. Boldog szívből jön akkor az az imádság, meg az az ének, meg az az adakozás, meg az Úrra boldog szívből jöhet a szolgálat, a bármi. De csak az Úr, akkor kedves Istennek, ha boldog szívvel hozzuk, mert az övé a szívünk. Nagyon sokan testvérek nem hallanak egyszerűen a megtérésnek a szükségességéről. Egyfelől azért, mert nem olvassák a Bibliájukat, és nem tűnik, vagy ha olvassák, és nem tűnik fel nekik, hogy Jézus így kezdte például a prédikációt, hogy térjenek meg. Vagy az újszövetségi első igehirdetés, a pünkösdi prédikáció is ezzel kezdődött, hogy az emberek térjenek vissza Istenhez, elfogadva a Krisztusért való kegyelmet, és kezdjenek egy új életet Isten oldalán. Egyfelől nem tűnik fel az igeolvasás során, olyan vaksik vagyunk, hogy nem látjuk ezeket a dolgokat. Másfelől testvérek, sok lelkész, meg pap nem is beszél erről az embereknek. Nehogy megsértse őket, hogy ülnek ott a templomban, mint ahogy most itt ültök előttem, ugye, és akkor ezt mondjam nektek, hogy mindez így fölösleges, ha nem a szívből jön, ha nem az Istenbe vetett hitből fakad. Ó, dehogy mondom, nehogy már itt elijesszem az embereket. Mondjam nekik, hogy ez így fölösleges, így értelmetlen, és a szíveteket adjátok az Úrnak először, és utána jöjjetek a templomba. Hú, de még elijesztem az embereket, nem mondok ilyet. Még botrány lesz belőle. Nem beszélünk a megtérésről. Pedig testvérek, a megtérés nélkül nem lehet üdvözülni. Nem lehet boldog az ember se a földön, se a halál után. Hát mit hallgatunk el? Ha én tudom orvosként, hogy van egy betegségnek valami gyógyszer, és jön hozzám egy beteg ember, hogy akkor mondj, hát, hallgassam el. Hát, hadd halljon meg. Nem oszt, nem szoroz. Egyre több vagy kevesebb. Hát, hadd halljon. Jön egy másik, hát annak sem mondom. Tudnám a gyógyszer, tudom a terápiát, de nem közlöm vele. Akkor egy idő után joggal fogják meg majd a fülemet. És joggal büntetnek meg, mint hogy azt a papot meg lelkészt is meg fogják büntetni, aki eltagadja az emberek elől, vagy nem elhallgatja az emberek elől, hogy meg kell térniük. Hogy nem elég tudniuk a boldog Istenről, és nem elég szórakoztatni őt vallási szokásokkal, hanem a szívüket kell odaadni, és be kell fejezni az istentelen életet. És el kell kezdeni az istenes életet, az Úrral való életet, a ráfigyelő, az őt dicsérő, az őt kérő, az őt magasztaló, az őt szolgáló életet. Nagyon sokan éppen ezért testvérek, mert se a Bibliában, se a szószékekről nem hallanak ilyen dolgokat. Azt hiszik, hogy akik meg a megtérésről beszélnek, azok valami csodabogarak, akiknek ez a happy-jük, hogy itt a megtérés. Ezek valami, nem is tudom, milyen furcsa keresztjén fajzatok, akik erről be... De a reformátusságnak ehhez nincs köze. Hogy ne volna köze, testvérek? Hát a Calvin a bizonyságot tett az ő megtéréséről. Luther megtéréséről hányszor beszélt? Akkor hitre jutott, hát maga a bizonyság, mi az, hogy tőlünk ez idegen, meg butaság, testvérek, nem idegen egyáltalán. Ez kellene legyen a legfontosabb dolog a református embereknek a szívébe is, hogy én megtérek az Úrhoz, mint a tékozgó fiú a vájú mellől, az atyai háztól távol, az atyától távol állapotból visszatért az atyához, az atyai házba, és új életet kezdett, mert irgalmas volt hozzá az ő mennyei atya. Megtért ember vagy? Vagy csak tudsz a megtérésről? Mert lehet ebbe a gyülekezetbe hallasz róla, de az, hogy hallasz róla, nem azt jelenti, hogy megtértél. Én is sokat hallottam róla gyerekkoromtól kezdve, mert az édesapám, édesanyám beszéltek nekünk erről. Az esti áhítatokban, az imádságokban, az istentiszteleteken, a gyerekórákon, hittanórákon hallottam én ezt. De az nem azt jelentette, hogy én megtértem, mert hallottam erről. Hanem nekem is meg kellett térni. Odafordulni elveszett bűnösként az én drága atyámhoz, Istenemhez, és Krisztust elfogadni, hogy ő érte elfogad engem. az ő vérére áldozatért elfogad engem, és egy új életet kezdeni, elhatározni magam, hogy eddig így volt, de mostantól én nem akarom ezt, hanem vele akarok egy boldog Istennel, boldog emberként élni. És közölnöm kellett ezt vele, mint a tékozló fiúnak is közölni kellett az atyával. Megtért ember vagyok-e? A második pont, amiről egy kicsit szeretnék beszélni, hogy mi az igazi megtérésnek az előzménye. Hát igazából nagyon sok előzménye van, mindről nem tudok beszélni, de egyről akarok beszélni. Arról, testvérek, hogy az igazi megtérésnek előzménye az ige hirdetés, illetve annak hallgatása. Az ige hirdetés, ha valóban Biblia magyarázat és ige hirdetés a szó igazi értelmébe, akkor az az Istennek az ereje, ami által egy embert megtérít. Az ige hirdetés által indít be bennünk olyan folyamatokat, olyan lelki folyamatokat, amik eljuttatnak bennünket oda, hogy meglátjuk, hogy nekünk megtérésre van szükségünk. Sőt, eljuttatnak oda, hogy meg is térünk, és új életet kezdünk is. Csak az igének az ereje, az igének az ellenállhatatlan ereje és hatalma tudja ezt elvégezni. Hallgatnunk kell az ige magyarázatát, mert Isten ezt az eszközt rendelte, hogy ezáltal téríti magához az övéit. Ezáltal térít meg. Tudták a régiek, mit mond a Zsoltárba, az Ószövetségbe? Téríts meg engem, imádságként mondják Istenek, téríts meg engem, és megtérek. Mert nem akkor térek meg, amikor én nekem úgy eszembe jutesz, hanem te térítesz meg engem, a te ígéddel, ahogy hallgatom azt. Ezért nagyon fontos, testvérek, hogy az ige hirdetés hallgatói legyetek. Mert azáltal juttok el az igazi visszatérésre, megtérésre, azáltal lesztek igazán boldog emberek, velem együtt. Az igazi igehirdetés során pedig, testvérek, az ember különböző dolgokat hall. Ugye, mondok én is itt egy-két dolgot, beszélek már, vagy 20 éve lassan ebbe a gyülekezetbe, ti néktek. Van, aki régebben hallgat, van, aki csak újabban, de nem baj, mondom az én rám bízott üzenetet. És ebbe az üzenetbe, testvérek, amit elmondok, meg amit hallanotok kellene, tulajdonképpen mindenhol ezt kellene hallanotok, ha elmentek egy református templomba. Először is hallanotok kell arról, hogy minket, testvérek, mire teremtett Isten? Mire teremtett minket Isten? Arra teremtett, hogy őt dicsőítsük. Hogy őt dicsőítsük az életünkbe. A maga képmására teremtett, hogy őt tükrözzük ebbe a világba, mint egy prizmaként továbbadjuk az ő fényét, dicsőségét, közben odaforduljunk hozzá, és ő legyen nekünk az első, ő legyen a legnagyobb kincsünk. És dicsérjük őt, és imádjuk őt, és keressük a tetszését, az akaratát, és ő álljon az egész figyelmünknek a központ. Ha bajunk van, hozzá forduljunk, ha örömünk van, hozzá forduljunk, ha tanástalanok vagyunk, hozzá forduljunk. Ha bármit keresünk, hozzá forduljunk, őt keressük, vele beszéljük meg. Őt dicsérjük, őt tiszteljük, őt imádjuk mindenek fölött. Erre lettünk teremtve, testvérek. De ez a második dolog, amiről kell beszélni. Mi csinálunk ehelyett? Nem ezt csináljuk, testvérek. Igazából a Biblia azt mondja, senki nem ezt csinálja. Az lenne a feladatunk, hogy akármit tesztek, akár esztek, akár isztok, mindent Isten dicsőségére cselekedjetek, az lenne a feladatunk, hogy legyünk magasztalására az ő dicsőségének. Mi pedig mit csinálunk? Nem ezt tesszük. Nem ezt tesszük. Képtelenek vagyunk ezt tenni. Helyette, Isten helyett, mit csinálunk? Bálványokat imádunk, testvérek. Bálványokat imádunk. Bálványisteneknek adjuk az Isten, az Istennek járó tiszteletet, imádatot, hódolatot. A bálványok azok vannak, vagy az van a szívünk középpontjába, testvérek. Isten helyett egy olyat istenítünk, ami nem Isten. A Bibliában, testvérek, ugye olvassuk a 10 parancsolatot. Mit mond az első parancsolat? Hogy ne legyen más Istenünk az Istenen kívül. Mindjárt azzal kezdjük az életünket, testvérek, hogy ezt megszegjük. Zsigerből megszegjük. Nem ő az első. Egyszerűen úgy születünk erre a földre, hogy ezt a legelső parancsolatot se tartjuk be, nemhogy aztán a többit se tartjuk be. De ezt az elsőt se tartjuk be. Úgy próbálunk élni, önmagunk lenni, hogy önértékelésünk, célunk, boldogságunk szempontjából az Isten nem tekintjük a legfontosabbnak. Tőle függetlenül akarunk önmagunk lenni, tőle távol találunk rá az önazonosságunkra. Ő szükségtelen az önértékelésünkhöz, a döntéseinkhez, az életünk értelmes voltához. Egyszerűen nincs rá szükségünk. Ma helyette másra van szükségünk. Azokra építjük az önazonosságunkat, az önértékelésünket, az életünk értelmét, mindent azokkal beszélünk meg, az a fontos nekünk, testvérek, a bálványaink. Próbálom ezt egy kicsit megmagyarázni nektek. Miért olyan fontos a számodra, hogy a boxmeccsen a végsőkig kitarts? Kérdezi a Rocky című filmben a főhős nő a barátjától. Mit válaszol Rocky? Azért, mert tudni akarom, érek-e valamit. Tűzszekerek című film. Ez egyik főszereplő magyarázza, hogy ő azért akar nyerni, mert minden versenyen 10 magányos másodpercen van arra, hogy igazoljam a létezésem, mondja. Testvérek, mindkettő ember, Rocky is, meg ez a Abraham is, a sportolói teljesítményt tartották a bálványuknak. Attól függött az, hogy ők kinek tartják magukat, hogy sikerül-e a szintet elérni. Az egész létem attól függ, igazolnom kell a létezésemet, és ez ebbe a 10 másodpercbe dől el. Sikerül-e megfutnom 10 másodperc alatt? És én leszek az olimpiai bajnok. Ettől függ. Amit Istentől kellene várni, testvérek, mert Istentől kellene nekik is várniuk azt, hogy az életüket értelmessé teszi. Nem, ők a sportolói teljesítménytől várják, hogy az életüket értelmessé teszi. Értitek? A bálvány a sportolói teljesítmény nem Istent istenítik, hanem ezt, és amit Istentől kellene várniuk, a bálványuktól várják. Más testvérek a munkájába látja ezt. A munkám által értelmes az életem. Attól leszek boldog, hogy dolgozom. Tényleg? Nem Istentől? Nem, a munkától. Jó. Más az egészséget isteníti meg, mert az a bálványa. Én szép és egészséges vagyok. És ezt igyekszem fenntartani, ezt a dolgot. Ezt bálványozom, mert amíg szép vagyok és egészséges, addig vagyok értékes. Addig vagyok fenséges, addig vagyok dicsőséges. Tényleg? Nem Istentől várod azt, hogy értékes legyél, vagy... Nem. A szépségtől. És ezért teszek meg mindent. Van, aki egy ideológiától várja. Mindegy, hogy konzervatív ideológia, vagy kommunista ideológia. Teljesen mindegy. Megbálványoz egy ideológia. Ettől leszek valaki. Ez adja az életem alapját, értelmét, célját. Ettől vagyok boldog, hogy kommunista vagyok. Ettől vagyok boldog, hogy én nem vagyok kommunista, mert jobboldali vagyok. Van, aki testvérek a családját. Itt a gyerekem. A gyerekem adja az életem értelmét. A gyerekem, akiért dolgozok, akiért mindent megteszek, akit szeretek, mondja az ember. Persze, hogy szereti, mint a bálványát. Mint a bálványát szereti. És mi van, ha a gyereked ellened fordul? És mi van, ha elvész az egészség, és nem tudsz dolgozni tovább? Mi van, ha összedől a bálványod, megrendül a bálvány, mint ahogy egyszer az élő Isten előtt leborult a Dágon, a filiszteus Dágon Isten szobra? Vagy mi van, amikor lejön Mózes a hegyről, és porrá zúzza az aranyborjút, és beszórja, és itatja velük a patak vizéből, akkor mi van? Testvérek, döbbenetes dolgok ezek, amikor az ember a bálványát tekinti, és attól függ az életének a boldogsága, az élete értelme, az ő maga értéke, minden attól függ, és a bálvány meginok, testvérek, esetleg ledől, akkor jön a baj. Akkor jön a baj. Valaki jön, és mondja, én a gyerekeimnél ezt, és ezt, és ezt, és ezt tettem. Mert szerettem őket. És aztán a gyerekeim ellenem fordultak. Erre se volt képes a gyerek. Arra se volt képes a gyerek. És akkor eljutottam oda, hogy öngyilkos lettem. Miért lett öngyilkos? Aztán megmentették. De miért, testvérek? Miért? Mert ledőlt a bálvány. Egyszer csak a bálvány nem tette őt már boldoggá. Borzasztó csalódás, borzasztó keserűség, borzasztó depresszió. Nem tudok dolgozni, pedig a munkától vártam az életem értelmét, és azt tette engem boldoggá. És most nem tudok, hát vége az életnek. Depresszió, testvérek. Neurotikussá lesz az ember, idegbeteg lesz, megy majd a gyógyszereket szedegetni, meg a pszichiátriára, kezelésre járjon. Mert leborult a bálványa. A bálvány már csak ilyen, testvérek, hogy leborul. Aztán akkor, aki hisz benne, meg bízik benne, az összetörik. De úgy összetörik, hogy lehet, hogy össze se tudja magát kaparni utána. Ha csak nem talál magának valami másik bálványt, akit most újra fölállíthat. Mint hogy a Dágont is fölállították egyszer-kétszer, még végképp össze nem tört. Most testvérek, egészen döbbenetes dolog, hogy az emberek foggal körömmel tudják védeni a bálványaikat. Az ember a gyerekét. Hát én miért teszek annyit a gyerekemért? Még körülötte forog minden? Mert szeretem, mondjuk. Mert szeretem. Mint a bálványomat szeretem. Őtőle értelmes az életem. Ha ellenem fordul, ha nem azt csinálja, ha nem úgy van, akkor kész, vége mindennek. Az embertestvérek retteg attól, hogy a bálvány egyszer csak meginog. Retteg a lelke mélyén, hogy nehogy összedőljön már véletlenül. De ha mégis összedől, akkor meg kész van. Testvérek, az ember sokszor így a bálványait, ha szemügyre veszi, már pedig vegyétek szemügyre, sokszor azt látja, hogy ezek önmagukban nem rossz dolgok egyébként. A munka se rossz, vagy a pénz, vagy a gyerek. Ezek önmagukban nem rossz dolgok, de amikor Isten helyére lépnek elő, és ezektől várom azt, hogy az életemet boldoggá, meg értelmessé, meg teljessé, meg nem tudom mivé teszik, onnantól kezdve az egész kész, vége. Onnantól kezdve bálványisten. A legjobb dolog is lehet bálványa. És mit csinálunk, testvérek? Azt, amit a római levélbe ír Pál, hogy tudnélik, a teremtett dolgokat imádjuk a teremtő helyett. A bálványaink mind emberi alkotások. Mind. Isten helyett valami másra van építve az életed. Meg kell, hogy szólaljon az igazi igehirdetésbe, testvérek, ez a dolog. Szembesíteni kell bennünket egy igazi igehirdetésnek ezzel a dologgal. Mint ahogy azzal is, testvérek, hogy erre, és ez már a következő igazság, az Isten reagál, testvérek. És az Isten reagál arra, hogyha őt megvetjük, és helyette mást istenítünk meg. Az Isten nem nézi ezt közönösen, hanem azt mondja az apostol, hogy Isten lesújt erre. Már a földi életben is utolérik az ilyen embert az Istennek a büntetései. Olvassátok a római levél első részét, hogy mi éri már a földi életébe azt az embert, aki Isten megveti, Isten ellen fordul, és helyette mást istenít. De a Biblia beszél a pokolról is, testvérek. Az örökké tartó büntetésről. Nem tudom, hányszor olvasunk róla a Bibliában. Jézus beszél róla világosan, egyértelműen. Ezt nem a papok találták, hogy ijeszgessék a népeket a pokollal. A Bibliában Jézus beszél arról, hogy Isten az igazságos ítélettel sújtja azokat, akik őt megvetik. És arra nem méltatják, hogy ő legyen az életüknek a középpontja, hanem helyette mindenféle nálánál alacsonyabb rendű dolgokat imádnak, tisztelnek, azok körül forog az életük. Van pokol, testvérek. Aztán a következő és talán utolsó előtti igazság, aminek meg kell szólni, hogy mégis lehet megtérni. Az embernek a fáj, hogy az Isten helyett valami mást istenítek, és megretten a szív attól, hogy Isten ezért haragszik rám. Nem veszi ezt játéknak az Isten. Haragszik rám. De akkor most mit csinálja? És akkor kell, hogy hallja az ember, hogy Isten a Krisztusért irgalmas hozzánk. Kész megbocsátani a bálványimádásunkat. Kész megbocsátani az összes többi bűnünket, amit elkövettünk. Mert olyan, mint a tékozló fiúbeli, példázatbeli apa. Megbocsátó, irgalmas. A Krisztus véréért az, mert Krisztus megbüntette a bűneinkért, igazságosan lesújtott rejá. De ránk már nem akar, mert a fiára lesújtott. És még egyszer nem akar büntetni ugyanazért a bűnért. Nekünk irgalommal, kegyelemmel, szeretettel kitárja a karját, és azt mondja, jöjj, már megbocsátottam, szeretlek téged. Ez az örömhír, ez az evangélium. Ha az előző üzenetek szörnyűek, ez annak az ellenpontja, csodálatos, a legszebb üzenet. az Isten Krisztusért szeret engem és elfogad engem. Minden teljesítményem ellenére, és minden érdemem nélkül, Krisztus véréért elfogad engem, szeret engem. Örökre szeret és visszafogad magához. Vele élhetek. És ezek után kell, testvérek, hogy az ember hallja azt, hogy akkor higgyél ebben, és térj már vissza Istenhez. Higgyél ebben, hogy ő irgalmas hozzád. Higgyél abban is, amit előbb mondtam, de ebben is, hogy irgalmas hozzád. Fogadd el ezt, és mondd el neki, hogy most már itt vagyok, atyám. Itt vagyok, Istenem. Eddig nélküled, úgy, ahogy bálványok körül forgott az életem, sok vétket követtem el ellened, de a legsúlyosabb ez volt, hogy téged megvetettelek. Helyetted minden másra építettem, más körül forogtam, de mostantól én nem akarom ezt. Egyedül te tőled akarok függni. Egyedül te tőled. Te légy az életem középpontjába. És köszönöm, hogy így lehet. Mondd el, térj meg valóban az Istenhez. Amikor, testvérek, az ember ezt elmondja, és visszatér Istenhez, abban a pillanatban lesz boldog keresztyénné. Ez a boldog keresztyén születésének a pillanata. Nagy pillanat minden emberi születés is. De minden ember újjászületése is egy nagy pillanat, egy örvendetes pillanat. Hogy örül az édesanyja, amikor megszüli a gyermekét, és hogy örül az az ember, aki visszatért Istenhez. Az apa is örül a példázatban, a gyerek is örül, a háznép örül, ott mindenki örül, csak egy valaki, nem a testvére, az nem örül, de attól függetlenül mindenki örvendezett, mert öröm van az Istennél egy bűnös ember megtérésén, és öröm van a bűnös szívében is. Ismered a megtérésnek a boldogságát, az örömét? Ismered ezt? Látod, mire teremtettél? Látod, hogy nem te öltöd be azt? Sőt, a legnagyobb mélységbe süllyedtélre. Térj már onnan vissza ahhoz az Istenhez, aki szeret téged, a Krisztus érdeméért elfogad, és kész veled folytatni, és új életet adni neked. Boldog életet! Térj vissza a boldog Istenhez, hogy boldog legyél, testvérem! Egy dolgot még szeretnék itt elmondani a szántóföldbe rejtett kincs példázata alapján. Hogy már ne hagyjam említés nélkül, ha már fölvettük azt. Tudnélik, azt akarom hangsúlyozni, testvérek, hogy amikor az az ember ott a szántóföldön megtalálja az Isten országának a kincsét, akkor azt olvassuk, hogy először elrejti, és a fölött való örömébe elmegy, és mindenét eladja, hogy megvegye azt a szántóföldet, és övé legyen az a kincs, az Isten országa. Ez a fontos, hogy a felett való örömébe. Testvérek, az igazi megtérést tulajdonképpen megelőzi nem csak az, hogy az ember meglátja, hogy ő mire teremtetett, meg mi az, amit nem tölt be, sőt, mit csinál tulajdonképpen, és milyen büntetés van rajta. Furdalja már a lelkiismeret, gyötri a félelem az embert, a szó igazi értelmébe, és akkor hallja a jó hírt, hogy de van új kezdés, van lehetőségem, mert elfogad, és új életet kezdhetek. És akkor az ember elkezdi megsejteni, hogy ez az igazi élet, ez lesz az igazi élet. Előttem ragyog a kincs, és elkezdek neki már előre örülni, és ettől az örömtől, mint egy indítatva, ettől is hajtva megyek és térek meg az Istenhez. Mert megteszek mindent onnantól kezdve, hogy az övé legyek, és ő az enyém. Mert tudom, hogy így leszek boldog. Egyedül így lehetek boldog. Sejtem és tudom, hogy így van. Az igazi megtért ember, testvérek, utána, hogyha megkérdezik, hogy mi neked az életedben a legfontosabb, akkor már csak egyet mond, az Úr maga. Ő a kincsem. Az én boldogító kincsem. Nem a családom, nem a munkám, nem a szépség, nem a pénz, nem a nem tudom micsoda. Ő a legfőbb kincsem. Ki a te legfőbb kincsed? Ha úgy őszintén, nem most itt, mert itt tudom, hogy mit mondasz, de úgy a szívedben mit mondasz. Kicsoda vagy micsoda a te legfőbb kincsed? Ahol a kincsed, ott a szíved. Az Úr Jézus az? Nem az a kérdés, megtértél-e most? Ki a legfőbb kincsed? Ki az első? Ki a legdrágább? Akiért mindent? Az utolsó kérdése már nem marad idő. Hogyan lehet megtérni? Ne várjatok tőlem módszertant, nem fogok módszertant mondani senkinek. Ha módszertant mondok, akkor csak a tékozló fiú módszertanát említem, azt említhetem. Fölkerekedik, elmegy az atyához, és megbeszéli vele a dolgot. Kerekedj föl, imádságba, hittel, és beszéld meg ezzel az Istennel a dolgokat, a dolgaidat, az életednek a dolgait. Azt is, hogy ő mire teremtett, azt is, hogy ez betöltötte-e vagy nem, azt is, hogy miféle bálványokat imádtál az életedben, mire építetted az önmagadat, az életed értelmét, boldogságát, mitől vártad, mire. Mi volt a te kozmikus szükségszerűséged, amitől mindent vártál. Beszéld meg vele, aztán kér tőle bocsánatot, hogy megsértetted őt. Mert alacsonyra rangú, sokszor, testvérek, bocsánat, a kutyánkat, a macskánkat fontosabbnak látjuk, mint Istent. Bocsánat. Nézem, sokszor itt jönnek, mennek az emberek, macskájukat simókálják, kutyájukat, jaj, a kis tyutyuka, becézgetik. Amit Istennek kéne, hogy adjanak, azt a szeretetet, azt a tiszteletet adják a kutyának. Hogy ki van írva a templomról, hogy jöjjetek én hozzám, az nem érdekli őket. A kutya, hogy mostan mit kell neki enni adni. Meg a cica, hogy most akkor mi lesz vele. Meg köhöntett egyet. Akkor az fontosabb, mint az Isten. Értitek? Beszéljük meg az Istennel, hogy ki nekünk a legfőbb kincsünk. Ő vagy nem. És ha nem ő, akkor rendezzük vele ezt a dolgot. Kérjünk tőle bocsánatot, és adjuk oda a szívünket neki. Mondjuk ki neki, hogy Uram, a Krisztusért köszönöm, hogy elfogadsz engem, és hogy újat kezdhetek veled. A saját szavainkkal, a saját gondolatainkkal beszéljük meg imádságba ezt Istennel. Térjetek az Úrhoz, mert irgalmas, mert könyörülő, és elkezdődik a ti boldog keresztjén életetek. A boldog, örvendező keresztjén élet. Ezt kívánom mindnyájunknak. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük te néked a te drága igédet, amelyben a megtérésről beszélsz nekünk, és megérthettük azt most, hogy ez a boldogságnak, a földi boldog életnek, de az örök boldog életnek is a nyitánya, a kezdőpontja. És megértettük azt is, hogy ezt magunktól nem tudjuk teljesíteni. Te vagy az, aki az ígéd által olyan dolgokat mondasz nekünk, olyan igazságokat helyezel a szívünkre, hogy egyszerűen elindítod ezt a folyamatot, és véghez is viszed ezt a folyamatot. Köszönjük, hogy mindenkinek megvan a maga útja, amit végigjár a megtérésig. Segíts, hogy mi is végigjárhassuk, úgy, hogy a tékozló fiú is a példázatba végigjárta. Add, hogy megszülessen a szívünkbe az az elhatározás, az a döntés, hogy nem akarunk már nélküled, hanem veled, ami irgalmas atyánkkal akarunk élni. Segíts, hogy megszülessen ez az elhatározás, hogy a Krisztusért kegyelmes Istenhez térünk, és őt tesszük életünk középpontjába. Segíts, hogy megtérjünk, ne csak tudjunk a megtérésről. És segíts, hogy boldogok legyünk veled, ne csak vágyjunk a boldogság után, amely a ti, te benned hívő emberek sajátossága. Kérünk téged arra, hogy munkálkodj a szívünkben, és áld meg a ma elhangzott igéket, tanításokat. Kérünk téged arra, hogy légy velünk, légy a gyülekezetünkben, a gyászoló testvéreinkkel, akik az elmúlt héten is elvesztették szerettüket. Kérünk, hogy a te vigasztalásod, szereteted, kegyelmed orvosolja sebüket, lelkileg vigasztald őket. Kérünk, hogy fogadd el hálánkat azért, akik örvendezhetnek, akik olyan áldásokat, ajándékokat kapnak, ami örömmel töltötte be a szívüket. Kérünk téged arra, hogy áld meg az iskola évet elkezdett gyermekeket, pedagógusokat. Kérünk, hogy a gyülekezetünkben is a hitoktatást te tartsd a kezedbe, és te add, hogy megdicsőítessék a te neved a gyerekek színe előtt, szeme előtt, szíve előtt. Kérünk, hogy áld meg ezeket az órákat, és az ott munkálkodó, szolgáló testvéreinket is. Kérünk téged arra, hogy légy a betegekkel, a nehézségekkel, küszködőkkel, erősítsd meg a szívüket, lelküket, és vondd őket magadhoz, a bánatban is, a nehézségben is. Köszönjük te néked, hogy kérhetünk, hogy adj lelki ébredést a mi városunk népének, országunk népének. Imádkozunk népünk vezetőiért, hogy adj nékik is bölcsességet, hogy jól vezessék ezt a népet. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, és fordítsd magadhoz a mi szíveinket, hogy a tiéd legyen egészen, hogy te legyél a legfőbb kincsünké. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A gyerekeknek valaki szólna én. Gyuri, légy szíves. Egy pár perc türelmet kérünk a testvérektől, míg bejönnek a Zsófi vezetésével a csemetéink.
Jesus, our great, He is the best treasure. Ez a vándortáborunk egy vasárnap kezdődött, július első vasárnapján. Erről is hoztunk képeket. Az első napunk témája a vezető volt. A táborfoglalás után mindjárt bele is vágtunk ebbe a témafeldolgozásba. A gyerekek sokat játszottak, ilyen vezetős játékot. Szétoszlottunk, aztán csoportokba zászlót készítettünk. Első napon nagy száguldás kezdődött, kis vonattal indultunk volna a Királyrétre, de aztán másfele indultunk, aztán visszafordultunk. Sportszeleteket kaptak a gyerekek, és kikötöttünk akkor már csak a Bokáig csobogó patakban, Királyrét mellett. Sok élménnyel gazdagodtunk, láttunk, fogtunk békát, kígyót. Hazafele eltévedtünk, de végül kitaláltunk az erdőből, és ilyen helyen van ez a szokolya. Nagyon szeretünk oda járni, és kincseket is találtunk. Ezek csontok. Esténként a Vadon titka, hát ilyen népszerű, klasszikus gyerekregény, keresztény gyerekregény dolgoztuk föl a gyerekeknek képes bemutatóval. Ez minden este volt. Kedden egy nagyon hosszú bibliaverset tanultunk a délelőtti bibliaórákon, de megtanultuk. Bibliai történeteket tanítottunk nekik minden nap. Mindenféle módszert bevetettünk, hogy érdekes és izgalmas legyen ez a tábor. Aztán keddi nap az egy ilyen hőségrekord volt, meg is látszódott rajtunk. Elzötyögtünk a vonaton Diós Jenőre, és hát ott csak délután 4 órakor tudtunk már levegőt venni így az erdőben, de nagyon szép helyen voltunk, igyekeztünk őket nagyon védeni a napfénytől, és hát árnyékos jó helyekre vinni. A szerdai napunk szólt a vándortábor tematikájában a vezető, az úti cél, és most a biztosító kötél következett soron. Az Úristen örökkévaló szeretettel szeret bennünket, ez látszik meg az Úr Jézusban. Hát egyéb programjaink is voltak, például láttunk mobil kovács működését, aki akkor ott lovat patkolt, és hát ez volt a vízi csatáknak a napja. Vettünk nekik egy medencét, ami nagyon sikeres beavatásra került, ugye? Sportversenyek voltak, hegyi futás, gólyalábazás, foci. Este az esti hájtat előtt, a Vadon titka előtt mindig valami jó kis mozgalmas bevezető játékot tartottunk nekik. Csütörtökön egy nagy túranap következett. Látható, hogy a legnagyobbak közel 40 kilométert tettek meg. Ez a legnagyobbak, ez a 7.-8. jelenti. A közepes túra, az mondjuk a 3., 4., 5., 6. az se kevés. 22 kilométer, és a kicsik 6-7 kilométer tettek meg. Nagyon ügyesen és nagyon elégedettek voltunk velük. Mondtuk is, hogy a nagyok már tátra érettek. Ők voltak a fáradhatatlan vándorok. Itt kezdődött egyébként a túránk egy vulkánban, hiszen a Börzsöny egy vulkán, és akkor itt bemásztunk a Bajdázói kőbányába, és akkor ott megnéztük, hogy milyen belülről egy kihűlt vulkán. Találkoztunk ilyen szép cincére. Milyen cincér ez? Havasi cincér, a környék a Dunai-Poly Nemzeti Park címer állata. Következett pénteken, amikor a bibliai történetek közül a jó pásztor történetét vettük át, hiszen Jézus a mi menedékünk a jó pásztorra, hogy megtartja az elveszett bárányt, ő is úgy tart meg minket. Kimentünk Királyrétre, ez az igazi Királyrét, itt vadászott Mátyás. Számháborúztunk, lepkét fogtunk, nagyítóval vizsgálták a gyerekek, amiket lehetett. Aztán egy meglepetés következett. Hirtelen éppen a Kóspallagi úton 2 lovaskocsi érkezett, nem véletlenül, de mégis meglepetésszerűen, és fölvett bennünket, így értünk vissza Szokolyára. Folytattuk még a kimaradt sportversenyeket, tehát ez a gólyalábazás, ez mindig nagyon népszerű a táborban. Tollasoztunk, és még sok hasonló izgalmas vetélkedő volt. Volt ugrálókötél, volt hullahop. Szombaton a tábortűz volt a nap végén, De más is volt még előtte. Akadályverseny, a héten tanultakat, tehát a délelőtti és az esti biblia tanulmányozás tudnivalóit átvettük velük akadályverseny formájában, kisebb-nagyobb csoportokban. Aztán gyülekeztünk már estére a tábor tűz köré. Hát nem volt hideg, úgyhogy jó későn gyújtottunk tüzet. Vasárnap az Isten tiszteleten részt vettünk a Szokolyai Egyházközségben, aztán csomagoltunk, ott is tartottunk egy bemutatót, itt tetszenek látni, hogy zöldbe vannak a gyerekek. Igyekeztünk őket egész héten a zöldbe vinni, az árnyékba, hogy megszeressék a természetet, amit Isten a mi számunkra teremtett. Hát voltak kisebb-nagyobb sérülések, ez a számháború után, ez a vándorlábak, ez elhíresült, hogy így nézett ki a gyerekek lába, de hát ezek begyógyuló sebek. Várunk jövőre is. Ez az év pedig azt a címet kapja, ez a tanév, hogy vándorbottal a kezedben. Hát folytatjuk a vándorlást Jézussal, ami vezetőnkkel, és a Biblia nagy vándorainak a történeteit szeretném, hogyha megismernétek. Erre hívogatlak benneteket, és bátorítok mindenkit, akinek van ismerőse, és úgy gondolja, hogy itt hasznosan tölteni az idejét az Úristen megismerésében. Kedden vagyunk az óvisokkal fél öttől, csütörtökön az első, második, harmadik osztályosokkal fél öttől, és pénteken pedig már a többiekkel fél háromtól, illetve 16:00. Szeretettel várok mindenkit, és még annyit hagy mondjak, hogy nagyon szeretjük ezeket, mind a két tábort. Nagyon nagy örömmel gondolok vissza rá. Isten különös kegyelme volt. Betegség nem volt, járvány nem volt, szalmonella nem volt, baleset nem volt. Isten megőrzött bennünket, és köszönöm azoknak a testvéreknek, akik imádságban hordozták ezeket az alkalmakat. Adjanak hálát Istennek, hogy dolgozik. És arra kérek még mindenkit, hogy a továbbiakban is hordozza ezt a kis csapatot az imáiban, hogy Isten áldja meg őket, és elvégezze a kis szívekben azt, amit ő szeretne, hogy ahogy hallottuk az Isten tiszteletben, a gyerekekben elvégződjön az, hogy ők az Istent az életük középpontjába akarják helyezni. Mert nem az a fő célunk egyikkel se, hogy itt most lekössük őket, meg jó kis programot csináljunk, meg hát, ha már nincs hova menni, akkor ez is jó lesz. Nem. A mi fő célunk az, hogy ezek a gyerekek minél előbb megtudják, hogy mit tett értük az Úr Jézus, és hogy kicsoda igazából ő. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Isten áldását kívánjuk a gyerekmunkásokra, gyerekekre, szülőkre, és reméljük, hogy az Úr tényleg továbbra is végzi a maga munkáját szíveikben, lelkükben. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk, szeretettel hívunk és várunk az ifjúsági órára, bibliaórára, imaórára, és a kisifire is most már mindenkit. Ez külön is a lelkemre kötötték, hogy pénteki kisifit hirdessem, 5 órakor kezdődik, úgyhogy szeretettel hívunk és várunk erre az alkalomra is mindenkit. Ma délután házaspári kör lesz, mégpedig itt a gyülekezetben, tehát aki erre szeretne jönni, házaspár szeretettel várjuk, hívjuk. Hirdetem még, hogy 22-én, szeptember 22-én egésznapos kirándulás lesz Diós Jenő fölött magasodó Csevárra, a Diós Jenői erdészeti tanúsvényre. Aki szeretne jönni, jelentkezzen Zsófinál vagy nálam. Aki kocsival tud jönni, az is jelentkezzen, hogy még van nála esetleg hely. Vagy huvarozást vállal valaki, szívesen elfogadjuk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, lezárva Isten tiszteletünket, a 449. énekünket keressük elő. 449, és énekeljük el ezt a kijelölt verseivel, utána pedig nemzeti imádságunkkal, a himnusszal fejezzük be együttlétünket. 449. énekünk első verse így kezdődik, Uram, téged tisztellek méltó hálaadással. Himnuszunkat énekeljük el. áldás békességet kívánok. Hadd mondjam még el a testvéreknek, hogy az udvarra, ha kinéznek, akkor láthatják, hogy elkezdődött az építkezés. Szeretnénk folytatni, még szükség van adományokra. Ha valaki szeretne adakozni, akkor több hónapon keresztül lehet. De nézzék meg, mert szép lesz. Vessenek egy pillantást rá, testvérek. Isten velünk, áldás békesség.